Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Azt kéri a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy nézzük át a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. A jóvá nem hagyott tervezetek az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek tervezetének kivételével május 21-én automatikusan bevallássá válnak, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV webes SZJA kitöltő programját használóknak fontos, hogy mentsék az esetleges módosítást, és csak azután küldjék el a kiegészített tervezetet a NAV-hoz. Akik papíron adják be bevallásukat, azoknak alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen. A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is. A Magyar Gyógyszerészkamara tiltakozása ellenére a belügyminiszter rendelete szerint nem lesz kötelező többé a gyógyszerész jelenléte a kisebb patikák üzemeltetéséhez, írja a hvg.hu. Májustól az is elég lesz, ha telefonon adnak tanácsot a szakemberek. A rendelet értelmében a közforgalmú fiók és kézi gyógyszertárak és intézményi gyógyszertárak nyitvatartási idejében elég lesz, ha csak gyógyszerkiadó szakasszisztensek dolgoznak. Őket telekommunikációs eszközökön keresztül irányítják szakmailag a gyógyszerészek. A gyógyszerésznek 15 percen belül kellene elérhetőnek lennie. Az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása pedig a gyógyszertár működtetőjének feladata. Júniustól indul az otthonfelújítási program, amellyel a kormány a családokat és a magyar gazdaság növekedését is támogatja. A programban június 3-ától az MFB pontokon keresztül lehet részt venni, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az otthonfelújítási program elindítását számos szakmai és szakértői egyeztetés előzte meg annak érdekében, hogy a lakosság részére a lehető legmegfelelőbb program készüljön. A szakmai és társadalmi egyeztetés eredményeképp beérkezett javaslatok együttes feldolgozásával készül a pályázati felhívás, amely tervezetének részletei várhatóan már jövő héten megismerhetőek lesznek. Június 1-én megszűnik a Nemzeti Földügyi Központ. Feladatait az Agrárminisztérium, az Államkincstár és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszik át, hangzott el az Agrárium 2024 konferenciáján. Ettől a változástól a feladatok hatékonyabb és olcsóbb ellátását várják. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2010. szeptember 1-én jött létre. Az NKF alá tartozott a Nemzeti Földalap, a MEPÁR, az osztatlan közös tulajdonok megszüntetése, az erdőtervezés és az öntözési feladatok. Ez fog június 1-ével ismét átalakulni, mivel az NKF megszűnik, a feladatai pedig átcsoportosításra kerülnek. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos feladatköröket, az osztatlan közös tulajdon viszonyok megszüntetését, az erdőtervezést az Agrárminisztérium veszi át. Az öntözési ügynökségi feladatok a minisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság között kerülnek megosztásra. A MEPÁR pedig az Államkincstárhoz fog tartozni. Július 7-től több olyan felszereltség kötelező az új autókba, ami eddig extrának számított. Európában 22.800 haláleset történt az utakon 2022-ben, ezért folyamatosan próbálja az Unió fokozni a közlekedés biztonságot. Az Európai Parlament és az Európai Tanács rendelete alapján július 7-e után az összes eladott új modellnek számos olyan biztonsági felszereléssel kell rendelkeznie, amely korábban extrának számított. Ezek az automatikus vészfékezés, vészfékezést jelző lámpa, a vezető éberségét figyelő kamera, fekete doboz, intelligens sebességasszisztens, tolatóradar, guminyomás ellenőrző. Híreink végén az időjárásról. Erősen felhős vagy borult marad az idő, a Duna vonalában és attól keletre többfelé számíthatunk esőre, záporra, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hegyekben hózápor sem kizárt. Az északi-északkeleti szél a Dunántúl északi felén és az északkeleti megyékben élénk marad. A hajnali hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi műsorunk témája: Ferenc pápa velencei apostoli látogatása elé. A Szent Atya jövő vasárnapi velencei apostoli látogatásának programja. A Laguna város alapításának története. Ferenc pápa április 28-i vasárnapi velencei látogatásának programja. Három beszédet és egy homiliát mond Ferenc pápa a 6 órás látogatás során, amelyet a Lagunák városában tesz április 28-án. Fölkeresi a Giudecca szigeti női börtönt, majd a Szent Márk téren szent misét mutat be, a bazilikában pedig lerújja tiszteletét Velence védőszentje előtt. A pápa megtekinti a velencei biennális szentszéki pavilonját a Giudecca szigeten lévő női börtönben, üdvözli a fogvatartottakat és a kiállító művészeket. Majd a fiatalokkal találkozik a Santa Maria della Salute, az egészség szűzanyja bazilika előtt. Végül pedig ponton hídon átkel a Szent Márk térre, ahol szent misét mutat be, és az evangelista sírjánál imádkozik, aki Velence és a venetóiak védőszentje. Ez a három mozdulat alkotja Ferenc pápa velencei látogatásának gerincét, amelyet április 28-án tesz, maradjatok meg az én szeretetemben mottóval, a szőlőtő és a szőlőveszők evangéliumi elbeszélése alapján. A hivatalos program szerint Ferenc pápa április 28-án vasárnap reggel 6 óra 30-kor száll fel helikopterrel a Vatikánból, és 8 óra körül landul Velencében a Giudecca szigeti női börtön belső udvarán. Itt Francesco Moraia érsek, velencei pátriárka fogadja őt az intézmény vezetőivel együtt. 8 óra 15-kor a pápa találkozik a fogvatartottakkal, és beszédet mond nekik. Jelen lesznek az adminisztrációs részleg, a büntetés végrehajtás munkatársai és önkéntesek. A Szent Atya ezután személyesen üdvözöl mintegy 80 fogvatartottat. A börtönudvaron körülbelül 8 óra 45-kor ér véget a találkozó, majd a pápa a börtönkápolnába megy, ahol José Tolentino de Mendonça bíboros, a kultúra és nevelés dikasztériuma prefektusa fogadja, aki egyben a velencei biennále szentszéki pavilonjának kurátora. A bíboros köszönti a pápát, aki 9 órakor találkozik a kiállító művészekkel, beszédet mond, majd üdvözli a megjelent vezetőket és művészeket. 9 óra 30-kor búcsút vesz a Giudecca szigettől, és motorcsónakon az egészség szűzanyja bazilikához megy. A bazilika előtti téren tartják a találkozót a velencei és a veneto egyházmegyei fiatalokkal. Szimbolikus a helyszín, mivel itt tartják minden évben az ifjúsági zarándoklatot az egészség szűzanyja ünnepén, november 21-én, és imádkoznak a békehozó szűz ikonja előtt. Ferenc pápa elmondja beszédét, majd a fiatalok delegációja kíséretében átkel a hajukból álló pontonhídon, ami a Szent Márk térre vezet. A Lagunák városában tett pápai látogatás csúcspontja a Szent Mise lesz délelőtt 11 órakor a Szent Márk téren. A liturgia előtt a Szent Atya pápa Mülon többször körüljár a téren, majd a Szent Mise után elimádkozza a Regina Czőli imát. Mintegy 7500 hívő kap ülőhelyet a téren, további 1500 hívő állóhelyet a tenger felé eső kisebb téren biztosítanak. A Szent Mise végén Maraja pátriárka köszönetet mond a látogatásért, majd a pápa privát formában a bazilikába megy, hogy lerújja tiszteletét Szent Márk erekéje előtt. A Szent Mise után Ferenc pápa a közeli Szent Ilona szigetén található haditengerészeti helikopterről indul előreláthatóan 13 órakor Rómába, és délután 14:30-kor várható az érkezése a Vatikánba. Velence alapításának története. Velence a Lagunák városa, a földközi tengert egykor egyedül uraló Serenissima város köztársaság sajátos történelme valójában a földrajzának köszönhető. Az Itáliát keletről ölelő Adriai tenger bal felső csücske, a venetói partvidék ugyanis Ravennától Felgrádóig tengerbe ömlő folyók, folyamok szakadatlan sorozata. A hatalmas pósíkságot nyugatról és északnyugatról az Alpok óriási hegyvonulata karélyozza, amely havas hegycsúcsaival a folyók bővíző és állandó forrása. Ráadásul a viszonylag kisebb távon befutott nagyobb szintkülönbség miatt a folyók óriási mennyiségű hordalékot, kavicsot, homokot és földet hordanak a tengerbe egy szűk, mintegy 100 kilométeres szakaszon, amely az évezredek alatt lassan állandó hátrálásra késztelte a tengert a szárazföld javára. A tengerparton tehát állandó a folyami édesvíz találkozása, keveredése a sós tengervízzel és a hozott törmelék fokozatos leülepedése. Ez a körülmény adja a partvidék ingoványos, lápos, nádassal sűrűn benőtt jellegét, amely felületen szárazabb területek és kanyargó szűk nádi folyamok tarkán és változatosan ismétlődnek. Mint a mi Balatonunk, a szabályozás előtt főként a Somogyi parton, hogy valamelyes képet kapjunk a korabeli földrajzról. Az ilyen lagunás partvidék természetesen kialakította a maga csodálatos flóráját és faunáját, növény és állatvilágát, amihez társként az őstrakos venétek és fejebb a hisztriaiak nemzedékei csatlakoztak, megismerve és tisztelve ezt a különös, félig vízi, félig szárazföldi világot. Amikor a rómaiak ezt a vidéket meghódították, Krisztus előtt 181-ben alapították épp a tengerpart hajlatánál Aquileia városát, amit a régiek az akkori római birodalom 9. nagyvárosaként emlegettek. Az Augustus császár hozta birodalomfelosztás 10. régiója lett a térség Venecia et Histria néven. Az ingoványos bizonytalan parton nem is próbálkoztak város alapítással, de tisztes távolságban sorra megszülettek a part közeli venét városok, mint Oderzo, Altino, Caorle, Julia Concordia és jóval lejjebb a tehetősebb Patavium, a mai Padova. Már az első 3 évszázadban megindult a térség keresztény nyilvánása, főként a 313-as milánói rendelettel, amely felszínre hozta az addig inkább rejtett Krisztus követőket. Az új kelet-római főváros Bizánc megszületésével és a császári súlypont Konstantinápolyba helyezésével megnőtt a szerepe ennek a keleti kapcsolatnak, amelyet éppen a lagunák fölötti Aquileia képviselt együtt a tengerparti lépcsőjével, ahogy azt a Gradus, mai Grádó városa mutatja. Mintegy 500 éven keresztül az időközben patriarkális székhelye lett Aquileia volt a térség keresztény központja, amit csak az 5. században induló népándorlás korszaka változtatott meg. Ezek az északról betűrő népek szinte kivétel nélkül germán törzsek voltak, akik közszinte különlegessé volt a hunok megjelenése. Először Alarik vizigótjai érkeztek meg 401-ben, és rögtön feldúlták Akvileját és a térséget. Attila hunnyai 450-451-ben már könnyebben jutottak egészen Mantováig, ahol a hagyomány szerint megegyezés született Attila és Nagyszent Leó pápa között. Majd 40 évvel később a tova haladó nyugati gótok után jöttek Teodorik keleti osztrogótjai, akik a nyugat-római császárság 5. század végi zűrzavarában, amikor 476-ban meg is szűnt a római császárság, az ország nagyobbik részét, beleértve Rómát is meghódították, és fővárossá éppen azt a Ravennát tették, ahol Bizánc itáliai exarchátus székhelyet vett, egyházi és politikai értelemben is. Nagy Teodorik gót király halála után Justinianus kelet-római császár uralma következett 527-től 565-ig, amikor Ravenna virágkorát élte, és szinte az egész Itáliát hatalma alá vonta. Döntő lépés majd 20 évvel később következett be 586-ban, amikor a Pannoniában állomáshozó longobárdok, másképpen langobárdok, germán törzsei betörtek Itáliába, és viszonylag gyorsan elfoglaltak az országot, hatalmukat egészen a Nápoly közeli Beneventúig kiterjesztve. A nevük alapján hosszú szakállú longobárdok azonban 200 évig maradtak egészen 774-ig, amikor Nagy Károly, a frankok királya legyőzte őket. Ekkor született ez időtájt Venecia, magyarosan Velence. Hogy miért is? Azért, mert a korábbi hódítások mindig viszonylag rövid ideig tartottak, és a tengerparti venétek mindig a lagunák világába, pontosabban az idegenek számára halálos útvesztőkbe húzódtak, ahonnét a veszély elmúltával visszatérhettek a szárazföldre. Ez a két évszázad azonban maradandó ottlakásra kényszerítette őket, és egyre inkább berendezkedtek erre az életmódra, mindinkább felfedezve a vízparti élet előnyeit. Mindehhez hozzájárult a longobárdok víziszonya, mert a szekérvár kultúrájú szárazföldi nomád germán törzsek nem tudtak és nem is akartak tengeri hatalomra szert tenni. Ennek az is a jele, hogy miközben szinte az egész Itáliát meghódították, a szigetek, így Szicília, Szardenya, Korzika, mindvégig Bizánc kezén maradt egészen a 11. századi normann hódításig. Venecia saját alapítása dátumát 421-re teszi, amikor a mintegy 30 kilométerre fekvő Patavium Padova tanása egyik határozatában foglalkozott a szigetek minden állami szervezetén kívüli lakóival. Velence fejlődését 452 után föllendítette, hogy a szomszédos területek hunok elől menekülő lakosai, köztük sok gazdag, nemes kereskedő és tehetős római polgár a lagunák szigeteire költözött, főként 7 jelentősebb szigetre, amelyek Caorle, Heraclea, Jesolo, Torcello, Murano, Malamocco és a délre fekvő Chioggia. Ezek a vízi városok később egyre szorosabb politikai szövetségre léptek egymással. A bevándorló gazdagok voltak, és a szigeteken is meg akarták teremteni maguknak az elveszett kényelmüket. Miután a népvándorlás időszakában a szárazföldi kereskedelem szinte lehetetlenné vált, a települések egyre több hajót gyártottak. Eleinte csak a só lepárlásából bonyolítottak le számottevő forgalmat, később a túlparti Isztria és Dalmácia termékeire is kiterjesztették a kereskedelmet, és bort, húst és olajat szállítottak hajóik. Az egyre gazdagabb szigetek új formájú hajókat terveztek, amelyek gyorsabbak, fürgébbek voltak korabeli társaiknál, és hatalmas raktérrel rendelkeztek. A római birodalom felbomlása után a velenceiek igyekeztek a birodalom egyik jogutódjához, Bizánchoz közelebb kerülni. A megalakuló említett ravennai exarchátus nem csupán megbízható kereskedelmi partnernek bizonyult, hanem védelmi szerepet is betöltött. Így adódott, hogy Velence egyre inkább átvette a bizánci birodalom hivatali rendszerét is. A társadalmi élén a tribunok álltak, eleinte egy, később 10, majd 12, végül 7 tribunnal, akik a családok nevében gyakoroltak bírói hatalmat. Amikor azonban a kereskedelmet gyakran korlátozó bizánci törvények kezdtek terhessé válni, Velence lassan kialakította saját önkormányzatát. Ezt mind Bizánc, mind a longobárdok és a frankok is ellenezték a 6.-8. században, de semmit sem tudtak tenni, mert szükségük volt a verencei flottára az Adriai tenger felől érkező támadások ellen. Ezek a körülmények vezettek 697-ben az első doge, a latin dux vezető fejedelem szóból, Paolo Licio Anafesto megválasztásához, aki névleg a bizánci császár nevében uralkodott, gyakorlatilag igyekezett függetleníteni Velencét tőle. Jogköre sokkal szélesebb volt, mint a tribunoké. Joga volt összehívni a népgyűlést, kinevezni a katonai vezetőket és a bírákat, kormányügyeket intézni. Miután 751-ben a longobárdok elfoglalták Bizánc utolsó közeli bástyáját, Ravennát is, Velencének jóval szabadabb mozgástere lett. A 7.-8. században újabb telepek kerültek a dózse hatalma alá, itt Cittanova, Caorle, Jesolo, Malamocco és Torcello szigete, amelyek közül a székhelyük Malamocco volt. Kis Pipin, Nagy Károly apja megpróbálta meghódítani a területet, ezért a dózse a Rialtóra költözött. A Rialtó, a Rivo Alto magas part rövidítése, és így valamelyes kiemelkedő és már korábban is lakott felszínt jelentett. Ezzel Velence új szakasza kezdődött. A dózsek nem bonyolódtak a szárazföld, Veneto, Lombardia és a többi régió küzdelmeibe, és a Bizánctól való függés is csak névleges maradt. A szigetváros egyház élete szempontjából a legjelentősebb esemény szintén egy tengeri siker volt, amikor 828-ban sikerült Szent Márk evangélista erekéit a Nílusparti Alexandriából Velencébe átszállítani, ez a híres transzláció erekje átvitel. Az ókeresztény ikonográfiából ismerős Márk evangélista oroszlán szimbóluma, amit Velence hamarosan megtett saját város címerévé, és hozzá az oroszlán cárnyakkal látta el, amelyek szabadságára és függetlenségére utaltak. A fekvő szárnyas oroszlán jobb első mancsa nyitott könyvet tart latin felirattal. Pax tibi Marce, evangelista meus. Béke veled, Márk, evangélistám. Hagyomány szerint a szent erekjeinek átvitelekor angyal jelent meg Márk evangélistának, aki miután földet ért Velence szigetén, rögtön annak oltalma alá került, amit a motto további szavai sugallanak, Pax tibi Marce evangelista meus, hic requiescet corpus tuum, itt nyugszik a te tested. És valóban, aki letérdel a Szent Márk bazilikában a védőszent szarkofágja mögé, ezek a szavak köszönnek rá. Miután Róma, Szentpéter és Pál apostolok oltalma alatt áll, a közeli Mediolánium, Milánó pedig Szent Ambrus püspökkel büszkélkedhet, így a velenceiek joggal viselkedhettek jeles szerzeményükkel, aki egyben megerősítette a Laguna város egyházi függetlenségét az Aquileiai pátriárkátussal és annak tengerparti városával, Gráróval szemben, de ezentúl politikai függetlenségét is jelentett Bizánccal és a német-római birodalommal szemben is. A történelmileg hiteles alexandrai Szent Márk hagyomány mellett létezett egy másik elképzelés, amely szerint Szent Márk evangelista lett volna Aquileia első püspöke és a Venétek térítő apostola. Nem sokkal a Szent Márk erekék megérkezése után a 9. században a város vezetése bizánci építészeket hívott az első templom építéséhez, amely 916-ban leégett, de 2 év múlva újra felépítették. Ebből a második épületből azonban csak néhány fal maradt meg, amelyek nehezen azonosíthatók a jelenlegi templom mozaik és márvány burkolat alatt. Alaprajza 3 hajós, bazilika elrendezésű volt, a hajókat 2x12 oszlop választott el egymástól. 1063-ban kezdték kibővíteni, új hajókat és kereszthajót építettek hozzá, majd előcsarnokat 2 oldalt az új kereszthajóig meghosszabbították. Eltávolították az oszlopokat, de később a galéria kialakításakor újra felhasználták őket. 5 kupolát építettek a bazilika fölé, a középső lényegesen magasabb a többinél, így alátámasztásához erős pillérekre volt szükség. Így kialakult a ma is látható templom szerkezete, majd hozzáfogtak a díszítéshez. Az ekkor uralkodó dózse, Domenico Servo utasította külföldre utazó követeket, kereskedőket, és azokat a gazdag velenceieket, akik külföldön éltek, hogy ehhez gyűjtsenek össze értékes anyagokat. Ezen kívül kihasználták, hogy a meggyengült bizánci birodalomban számos épületet elhanyagoltak, és onnan is elhozták az értékes márványokat és szobrokat. A város központja a palotákkal és oszlopcsarnokokkal övezett, márványnapokkal fedett Szent Márk tér, mérete 175 méter hosszú, 92 méter széles, aminek folytatása a Piazzetta, a kicsi tér, amelynek a tengeren nyíló erőterében két ősi görög oszlopon a város korábbi védőszentje Szent Teodor márvány, és mellette a főpatrónus Szent Márk bronz szobra áll. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, befejezéséhez közeledik az Egri Bazilika felújítása. A megszépült katedrálist hamarosan birtokba vehetjük, és mivel az Egri Főszékesegyház építése Pirker János László pátriárka érsek nevéhez fűződik, így azt gondolom, e mostani jegyzetem keretei között illő megemlékezni Pirker érsekről, aki 1772-ben született a Fejér megyei Nagylángon, ahol édesapja uradalmi tisztartó volt. Iskolai tanulmányait 1780-ban Székesfehérváron kezdte meg, ahol a fiatalon elhunyt Ányos Pál és Virág Benedek voltak tanárai. Pirker anyanyelve magyar volt, de párhuzamosan magyar, latin és német nyelven folytatta tanulmányait. 1787-ben Pécsre került, a Bölcseleti és Jogi Akadémiára, ahol két évvel később, 1789-ben befejezte tanulmányait. Majd 18 évesen Budán a helytartó tanácson kapott hivatalnoki állást. Két év múlva azonban itáliai útra indult, hogy eredeti szándéka szerint katonai pályára lépjen. Megfordult Bécsben, Firenzében és Velencében. Ezekben a városokban több hónapot töltött. Végül a katonai pályát elvetette, és a papi szerzetesi hivatást választotta. Erről így írt önéletrajzában. Egy napon találkoztam Wenzel Ignác Rafael karmesterrel, aki Budáról került Bécsbe. Különleges titkot árult el magáról. Elmondta, hogy egykor ciszterci szerzetes volt az egyik csehországi apátságban, de abban az időben sok kolostort zártak be, amitől megrémült ismerősöm, s otthagyta a kolostort. Maga sem gondolta volna, hogy ezt később megbánja. Rafael úr tanácsolta nekem, hogy lépjek be egy kolostorba, legyek szerzetes. Ő ajánlotta nekem a Lilienfeldi apátságot, sőt, ajánlólevelet is adott nekem, amit átadtam a barátságos Ignác von Lilienfeld apátnak. Mindez 1792-ben történt. Kedves hallgatóink! Pirker János Lászlót 1796 őszén szentelték pappá. Hamarosan az apátság gazdasági vezetője lett, majd a kancelláriát és az erdészeti hivatalt is vezette, 40 éves korában pedig apáttá választották. Ferenc császárral jó kapcsolatot alakított ki, aki a Lilienfeldi apátságba is ellátogatott. A császár megszerette a rendkívül felkészült Pirkert. Ennek is köszönhető, hogy 1818-ban szepesi püspökké neveztette ki, de csak két évig töltötte be ezt a tisztséget, mivel 1820-ban velencei pátriárka, majd egy év múlva Dalmát prímás és császári titkos tanácsos lett. Pirker hosszú időt, 7 évet töltött Velencében. Itt közel 200 értékes festményt gyűjtött össze, melyeket 16. és 17. századi itáliai festők alkottak. 1826. november 9-én Ferenc császár egri érsekké neveztette ki. Kinevezésének pápai jóváhagyására a következő évben került sor. 12. Leó pápa a komoly kitüntetésnek számító egri pátriárka érsek címet adományozta Pirker János László személyének. Pirker 1827. szeptember 17-én érkezett Egerbe. Ünnepélyes érseki beiktatására másnap került sor. A főegyházmegye harmadik érseke volt. Már két héttel Egerbe érkezése után elkezdte a romokban lévő vár rekonstrukciós munkálatait. Nevéhez fűződik az egri rajziskola alapítása. Ugyancsak Egerben városszépítő bizottságot hozott létre, melynek munkájában egészen haláláig aktív részt vállalt. Nevéhez kapcsolódik az egri gyógyfürdő alapjainak lerakása is. Különösen jelentős érdeme az első magyar oktatási nyelvű tanítóképző létrehozása. Az eredetileg a magyar nyelv ápolására létrehozott Magyar Tudós Társaság, későbbi nevén Magyar Tudományos Akadémia, tiszteleti tagjául választotta. 1828-ban Szabolcs vármegyében, 1829-ben Borsod vármegyében, 1830-ban pedig Heves vármegyében látogatta sorra a plébániákat vizitációs körútján. Kiemelendő, hogy nevéhez fűződik az egri bazilika építése és az érseki palota együttes déli szárnyának felépítése is. Eredetileg rezidenciáján, az érseki palotában kívánta elhelyezni Itáliában gyűjtött festményeit. Az 1832-36 közötti rendi országgyűlés utolsó ülésnapján képtárát a Magyar Nemzeti Múzeum javára ajánlotta föl, minden ellenszolgáltatás nélkül. Az országgyűlés köszönetét fejezte ki a nagylelkű adományért. Megemlítjük, hogy Pirker érsek szorgalmazta az Eger és Szarvaskő közötti részben sziklába vágott, nagy költséggel járó út megépítését. 1840-ben a szarvaskői plébánia templom építése is az ő nevéhez fűződik. Stuttgartban 1845-ben három kötetben adták ki Pirker János László összes német nyelvű művét. Irodalmi munkássága a 19. század első felében Magyarországon és külföldön, elsősorban német nyelvterületen egyaránt ismert volt. Az irodalomtörténészek szerint széles körű irodalmi, a történelemhez és a mitológiához nem egyszer kapcsolódó művei, és a magyar nyelv művelési érdekében kifejtett tevékenysége a 21. században is figyelmet érdemel. Kedves hallgatóink! Az új egri székesegyház építéséhez Eszterházy Károly püspök készítette elő az első terveket, majd Pirker érsek ismételten tárgyalt tervezőkkel, és végül Hill Józsefet kérte fel a katedrális felépítésére. A főszékesegyház 6 év alatt épült meg, és 1837. május 6-án szentelték fel. Az épület főszobrásza Marco Casagrande olasz szobrász volt, aki a homlokzati hit, remény és szeretet szobrot, a belső tér reliefjeit és az angyal szobrokat faragta. A mellékoltárokon helyezték el a korábbi székesegyházból megmaradt Szent Istvánt és Szent Lászlót ábrázoló képeket, Krakker János Lukács alkotásait. 1832-ben a bécsi Joseph Dannhauser festette a Szent János olajba főzését ábrázoló oltárképet. A Főszékesegyház 1970-ben nyerte el a bazilika címet. Nagyobb egyházi ünnepek alkalmával 4-5 ezer főt tud befogadni. Kedves hallgatóink, visszatérve az 1847-ben elhunyt Pirker személyéhez, a pátriárka érsekről számos színes történetet ismerhetünk. Ezek egyike Életem című önéletrajzi művében is olvasható. Íme a vizitációs körutakkal kapcsolatban írt sorai. Délutánonként mentem, de előre bejelentettem érkezésemet. A települések határában várt a pap, a tanító és az iskolás gyerekek csoportja, sőt, néha a falu református lelkésze is. Érkezésemkor megszólaltak a harangok, és körmenetben vonultunk a templomba. Közben meglátogattam a temetőt is. Együtt imádkoztunk a halottakért, majd ünnepélyesen vonultunk be a templomba. Megszemléltem a tabernákulumot, a szent edényeket, megvizsgáltam a liturgikus ruhákat, felszereléseket, megnéztem az anyakönyveket, ellenőriztem a plébánia gazdálkodását. Másnap a szentmisén meghallgattam a plébános prédikációját, részt vettem a diákok hittanvizsgáján, kiszolgáltattam a jelölteknek a bérmálás szentségét. Bár szívesebben maradtam volna Velencében, de most értettem meg, hogy ezen a szegény vidéken sokkal inkább hasznára lehetek testvéreimnek. Meggyőződhettem róla, hol lenne szükség új templomra, paptestvéreimnek plébániára. Ezek az utazások arra is jók voltak, hogy lássam, sok helyen úttalan utakon közlekednek, hogy a szomszéd falut elérjék. Hálát adok Istennek, hogy az Egri Főegyház megyébe vezérelt, ahol nagyon sok teendőmre hívta fel a figyelmet, hogy segítségemmel emberhez méltó életet élhessenek a hívek. Eddig az idézet. Mit lehetne hozzáfűzni? A világlátott Pirker János László pátriárka érsek nélkül sokkal szegényebb lenne Észak-Magyarország, de nyugodtan mondhatom, Magyarország is.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
In that moment there was peace. No one walked alone on the streets. A migration of dancing light, gathering, returning home from the night. It came falling down, follow. The sun went down over the bridge, and the music and dance reached its pitch. Satellites, they joined the world in the games. Hope was born again to live in the flame. They came falling down, following the angels down, falling down, following the angels down. If I never live to see another day, I wish that it could always be just that way. Like a symphony of dancing light, banishing the world's woes into the night. They came falling down, following the angels down, falling down, following. Thank you.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája, az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után a cseperedő műsorunkban a cukorbetegség lesz a téma. Jakabné Jakab Katalinnal, a Cukorbetegek EGRI Egyesületének elnökével beszélgetünk. A szerkesztő Berec Renáta. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Adásunkban Váradi Anna, az Idővándor című regényírója anyaságról, családról és hitéről beszél. 2 órakor ismét hírek, majd Közelkép portré műsorunkban Balogh Gyula, Gyöngyös felsővárosi plébános atya életútját ismerhetik meg. A Közelkép után Gaudete műsorunkban Zubkó Bence másodéves kispappal beszélget a bérmálás szentségéről, Muhari Máté diakónus, majd a Karitász percek következik, melyben Hornyák Imrénével, a Bánhorváti Plébánia Karitász csoportjának vezetőjével, Pap Ildikó beszélget. 3 órakor ismét híreket sugárzunk, ezután Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal Lehocki Tamással, a Gyöngyösi Masszázs és Gerinc Központ vezetőjével, Fekete Gábor beszélget. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink! A mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Farkas Éva, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Turi Sarolta, Tompos Péter. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Ti keresztre feszítettétek őt, de Isten föltámasztotta a halálból. Elvetettétek őt, és nem építettetek rá, pedig ő az épület alapköve. Nincsen ugyanis üdvösség senki másban, és az embereknek nem adhat megváltást senki más a világon. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. A jó pásztor eszméje egyáltalán nem üres vigasztalás szomorú óráink idejére, igazában ő a válasz az emberiség megváltás utáni ősi vágyára és reménykedésére. Ezt fejezi ki az is, hogy ismeri övéit. Krisztus tisztában van azzal, hogy mi hajt bennünket. Teljes egészében Krisztushoz tartozunk, az ő lelke birtokba vett bennünket a keresztségben. Gondolataink, cselekedeteink, vágyaink jogszerint inkább az övéi, mint a sajátunk. De csak küzdelem árán tudjuk biztosítani, hogy Isten mindig megkapja tőlünk azt, amivel jogszerint tartozunk neki. Krisztus éknek állt be a pogány társadalom alapjai alá, az emberben, akár bíborban, akár rongyokban jár, rámutatott az örök értékre, amit eddig értéktelennek, silánynak hittek, annak ő végtelen értékére ismert. S így a szegény a király mellé került, a jászol a trón mellé állt, s a barlang a palotát sem nem imádta, sem nem irigyelte. A társadalom legalsó rétegeibe leszállt Istenfia gyökerében fogta meg az emberiség fáját, alapjai alá nyúlt a társadalomnak, s fölemelte benne mindazt, ami alacsony, állatias, elnyomott, nyomorék és rab volt. Urunk, azért jöttél, hogy az elveszett embereket és kincseket megkeresd. Így találtál meg engem is. Te a jó pásztor vagy, aki életét adja övéért, és így engem is megváltottál. Életem valójában csak akkor értékes, ha te oldod meg. Minden külső sikerem csak azért jó, mert te adod hozzá a belső örömömet. Munkálkodni azért érdemes, mert te elfogadod áldozatomat. Légy továbbra is életem tartalma.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.